Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit, a VMN olvasóit. Én Csepei Adrien vagyok. És szokatlan körülmények között, de Presser Gábort köszöntöm a stúdióban, vagy legalábbis a hangját.
Szóval... Én is köszöntenék mindenkit.
Nagyon örülök, hogy beszélgetni fogunk ma. A vírusnak köszönhetően csak ilyen távkapcsolatban, majd ez kicsit olyan, mint a távgyógyítás, hogy tegyük a képernyőre a kezünket, mert előttem van itt egy képernyő lenémítva, tehát én látom is a Gábort, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy néha majd esetleg, ha olyan utalások lesznek, mi látjuk egymást közben, de nincs itt velem a Presser Gábor, csak a telefonomon át, és hát nem gondoltam, hogy erre is föl kell idén készülni, hogy ilyen interjúkat fogunk készíteni, de azért elég rugalmasan tudtunk alkalmazkodni. Az apropó, ami miatt a Popfilternek majdnem olyan, mint a Totó, ez 12+1, ez az ünnepi külön kiadásunk lesz idén. Amiatt szerettem volna, hogy most mindenképpen most beszéljünk, mert hogy itt van nálam, ezt most mutatom virtuálisan mindenkinek, hogy a Presser könyve című kötet megjelent, ezt már nyilván sokan látták, akik követnek engem az Instagramon. Ezt olvastam az elmúlt napokban, és szerettem volna, hogyha beszélgethetünk erről a kötetről, meg sok minden másról is, nem csak a könyvről fogunk természetesen. Hát az első kérdés az az, hogy nekem ez egy nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ilyen előrelátó módon nagyon kidolgozottan megszerkesztett kötetnek tűnik, hogy ez előre így találta ki, vagy ez közben alakult, hogy itt nagyon sok minden van ebben a könyvben, majd fogok mesélni róla, hogy mi. De hogy ez előre megvolt-e ez a koncepció?
Őszintén szóval nagyon meglep, hogy többen is így kérdeztek erről az anyagról, és én valójában elkezdtem ezt írni olyan 2018 októberében, talán az aréna koncertjeim után. Uh-huh. És valójában én azt gondoltam, hogy én egy ilyen patchwork-szerűen, vagy mozaik-szerűen összerakom azokat a dolgokat, amik érdekesnek tűnnek ahhoz, hogy egy könyvben szerepeljenek, amit én írok. De valójában nem tudtam biztosan, hogy ez működik-e, és azt sem tudtam biztosan, hogy meg tudom csinálni, vagy hogy be tudom fejezni. Úgyhogy én abban maradtam a kiadóval akkor, hogy én neki kezdek, és egy idő után valószínűleg mind a ketten látni fogjuk, hogy működik vagy nem. És ennek a könyvnek így az összerakása az egyedül rajtam állt, és amit Adrien a kezében tartott, az 520 oldal, és az 520 oldalból körülbelül olyan 50 vagy 60 oldal nincs azon a helyen, ahogy a folyamatos írás közben működtem.
Ez nagyon érdekes.
Annyiból ez nem teljesen precíz, hogy én csak a zenei munkából tudtam, hogy úgy mondjam, táplálkozni, hogy csinálok valamit, ami egy kicsit ilyen nagyobb lélegzetű dolog, ahol én mindig újrahallgatom, aztán két hét múlva, amikor már egész más csinálunk, akkor megint újrahallgatok egy korábbi felvételt. Tehát én itt is mindig újraolvastam, és akkor beleírtam. Tehát ott volt, amikor növekedett egy picit az anyag, volt, amikor kihúztam, volt, amikor csak javítottam, de folyamatosan foglalkoztam az egészet, de végül is minden abban a sorrendben van, ez a bizonyos két fejezet híján, amit elkülönítettünk a második kötethez, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy nem jók, és nem tudtam igazán befejezni egyiket se. Úgyhogy nem volt, tehát hogy rövid választ is adjak, nem volt koncepcióm. Az volt a koncepcióm, hogy ez legyen olyan patchwork-ös. Tehát ilyen foltok.
Ez már önmagában is egyébként egy szokatlan vállalkozás, mert én nagyon sok önéletrajzot, meg életrajzot szoktam olvasni, nagyon sok zenész életrajzot, és azt tapasztalom, hogy vagy az van, hogy akkor felkérünk egy újságírót, és akkor csinálja meg, és akkor az valójában sokszor többet mond az újságíróról magáról, mármint az ő stílusáról, mint az alanyról. Ugye itt az előszóban Gábor is utalta arra, hogy volt itt is arról szó, hogy esetleg újságíróval, de aztán ez valami, én azt gondolom, hogy ez nem csak egy önéletrajz lett, hanem ez inkább egy önéletrajz és korrajz, és mellette pedig nagyon sok olyan sztori, amik akár ilyen filmjelenetek sokszor annyira nem is tudom én, érzékletesek. És engem ez nagyon meglepett, bevallom, mert nagyon ritka szerintem a jó önéletrajz. És most mielőtt még valaki azt mondaná, hogy most tényleg is múzolok, nem? Aki ezt a kezébe vette ezt a könyvet, szinte mindenkitől ugyanezt hallottam vissza. Úgyhogy ez, akkor most visszacsatolok, hogy ez sikerült ez a vállalkozás ezek szerint, és ez működik, úgy, ahogy ez önből így kikívánkozott. Az most egy nagyon könnyű kenyér lenne nekem, hogy kezdjünk el sztorizni a könyvből, mert nagyon sok vicces, sírós, nevetős történet van, és majd nyilván néhányat fel is fogunk idézni, de beszéljünk egy picit más dolgokról is, ami kevésbé könnyű téma akár. Például, hogy mennyiben más prózában dolgozni, mint dalszövegben, vagy tehát ritmizált szövegben?
Hát tulajdonképpen kicsit más, kicsit meg hasonlít, mert én azt gondolom, hogy a prózai szöveg belső ritmusa az majdnem olyan fontos, vagy van olyan fontos, mint a dalszövegeké. Versügyekben nem szeretnék nyilatkozni, mert én nem vagyok költő, tehát én verset még soha nem írtam, és nem is szándékozom, mert az az érzésem, hogy ott van egy nagyon nagy tévedés a köztudatban, hogy sokan hajlamosak azt hinni, hogy a vers többet ér, mint a dalszöveg. Igen, a jó vers az többet ér, mint a közepes vers, és többet ér, mint a rossz vers, és a zseniális vers meg többet ér, mint a jó vers, de a rossz vers nem ér többet, mint egy jó dalszöveg. Uh-huh. Ez egy picit olyan analógia arra a szintén évszázados tévképzetre, hogy a komoly zenész többet ér, mint a mondjuk régen tánczenész volt, mondjuk Mozarték idejében, és most meg vagyunk beatzenészek, meg rockzenészek, meg én nem tudom mi a zenészek. Én azt gondolom, hogy egy jó, közepes, úgynevezett komoly zenész, az nem ér többet, mint egy nagyon jó rockzenész, de egy zseniális rockzenész sem ér többet, mint egy zseniális komoly zenész.
Ez nagyon...
messzire jöttem el a...
Nem baj. Ez elő fog még fordulni itt az elkövetkezendő percekben, ez egész biztos, mert ennek a pont az egyik érdekessége ennek a műsornak, hogy nagyon messzire jutunk. Viszont nagyon érdekes, mert én ezt pont fölírtam magamnak. A könyvnek a legelején van egy olyan mondat, amiben az szerepel, hogy ugye amikor önnek azt javasolták, hogy jelentkezzen a Zeneakadémiára, akkor ugye már oda járt, mert ugye nyilván ők nagyon fiatal kisfiúkoruk óta oda jártak, a Kocsis, a Ránki és a Sif, tehát a nagy generáció tagjai, és van egy olyan félmondata, hogy ők más magasságokban szárnyaltak. Akkor ez nem erre vonatkozik, hogy nem kvalitásbeli különbség?
Hogy ott van egy fontos szó, hogy ők máshol repültek, uh-huh. mert ők angyalok.
Angyalok. Hm.
Tehát ők annyira külön váltak attól, hogy zenei közélet, vagy zenei élet. Tehát az egy teljesen más kategória volt az, hogy hárman, egykorúak, egy országban, egy városban, egy zeneakadémián, az valami olyan véletlen lehet, mint amikor valaki, nem tudom kártyázni, de megkapja azt a három lapot a pókerban. Tehát, hogy ez egy ritkosság, hogy ilyen nincs. Azt hiszem, hogy ilyen nagyon kevés lehet mondjuk a 20. század zenei történetében, hogy körülbelül egyszerre végez valahol három zseni ugyanazon a hangszeren.
Hát igen.
Hogy ez megtörténhetett Párizsban, Londonban, New Yorkban, vagy Moszkvában, ahol messze jobb volt az elképzeltnél a zenei képzés, nem hogy jobb, hanem egyszerűen fantasztikus volt. Úgyhogy én, igen. Tehát, hogy ilyen különbségek vannak. Nem ilyesmit gondoltam, hogy magunkat hasonlítanánk. Ő hozzájuk amúgy is nehéz hasonlítani másokat, úgyhogy nem őrájuk gondoltam. kapcsolódottam, hanem úgy a zenészekre. Mondjuk úgy, hogy csúnya szó, hogy az átlag. Tehát azok, akiket szeretünk, akik jók, akiket tisztelünk, akármelyik műfajból. Csak azt gondolom, hogy maguk a műfajok azok részben átjárhatóak, részben nem, de hogy mindegyik dolog, akárminek nevezzük komoly zenének, vagy bárminek is, a másik műfaj is tiszteletet érdemel, függetlenül attól, hogy másképp lehet ott elérni magaslatokat. Tehát mondjuk a rockzenében nem kell olyan fajta képzettségnek lennie, de kell egy olyan fajta tehetség, amit nagyon sok komoly zenészben egyszerűen nincs meg, tehát egy olyan fajta érzék, ami nagyon sok komoly zenész, nem tudna átállni nagyon sok komoly zenész a könnyű zenére. És itt derül ki az, ugye, hogy éppen ezért gondolom azt, hogy nincs egy olyan nagyon komoly felsőbbrendiség a dologban. Van egy tök másik világ, egy tök másik technika, egy tök másik, egészen más tudásmennyiséget igényel, viszont a mi műfajunkban meg van valami, az érzék, meg a részben megfoghatatlan, hát amire ilyen szavakat használunk, hogy a feeling, tehát az érzet, mondjuk, amit nem lehet, azzal együtt kell születni.
Viszont Chopin önt is megmentette egyszer, egész pontosan a bukástól. Ez hogy volt ez a Chopin-es fizika órai történet?
Hát igazság szerint a zenegimnázium egy nagyon visszafogottan szigorú gimnázium volt, amelyik kiszolgálni volt hivatott a konzervatóriumot. A konzervatórium volt a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola, ami mondjuk azt lehet mondani, hogy az akkori Európában, inkluzíve az akkori Nyugat-Európán, elég sok országban felért volna egy akadémiai képzéssel, amit ott kaptunk. Mm-hmm. Ugye akkoriban a zenei képzés Magyarországon az a világ első közé tartozott. Tehát a konzi nagyon-nagyon nehéz volt. A konziban tanulni és helytállni az borzasztó nehéz volt. És nagyon jó fejek voltak, belátták ezt, és egy olyan gimnáziumot rendeltek a konzi mellé, amelyik hát, ma már nem tudják a hallgatók, ipari tanuló szakkönyvekből tanultunk. Tehát mit tudom én, most mondok valamit, ma egy tankönyv mondjuk, ha 300 oldalas, mondjuk egy fizika harmadikos tankönyv, akkor a miénk az úgy lehetett 65 oldal. És abban se volt túl sok dolog, mert valójában ez egy ilyen szakmunkásképző tankönyvek voltak. Mi is olyat kaptunk, nem tanultunk semmit, meg is látszik rajtunk egyébként. Tehát ott van egy ilyen 20 évnyi csapat, akik hát ugye elvétve tudnak annyit, mint egy másik helyen egy első gimnazista, mert úgy körülbelül eddig tartott az, hogy nem kellett igazán tanulni az iskolába. Fölálltunk, és azt mondtuk, hogy tanár, gyakorolnom kellett. És akkor nem kérdeztek. És hát ez ment is rendesen, de volt egy egyébként nagyon édes fizika tanárnőnk, aki idős volt már. És hát úgy néha bepróbálkozott. De hát akármit mondott, mindig fölállt. Aki, mondtuk, hogy ne, tanárnő, gyakorolni kellett. És akkor már el voltunk már március vagy áprilisban, és nekem még nem volt fizikai jegyem. Tehát nem volt feleletem még. És akkor azt mondta, hogy hát most ha így vagy úgy, de legalább most lehet, hogy rosszat mondok, a fizikában van az Ohm törvénye, vagy a kémia?
Hát nem én leszek az ember, ez fizika az Ohm törvénye, jó, de többet ne kérdezzen róla.
Azt hiszem, hogy azt mondta, hogy az Ohm törvény. És ott fölálltam, és álltam, ugye nagyon kicsi osztályaink voltak 16-17 fővel, és ott álltam, hát mindenki már úgy próbálta visszatartani a röhögést, hát múlva mukkanni nem tudtam, és erre azt mondta ez az édes tanárnő, hogy Gábor, nyisd ki a tankönyvet a, mit tudom én, 23. oldalon. És kivettem a padból a fizika könyvet, és nem tudtam kinyitni, mert nem voltak szétvágva a lapok a tetején, ahogy a nyomdában ugye ízben.
Igen.
Minden negyediknél lehetett hajtani, mert nem tudtam kinyitni a 23-odat, és annyira megbántódott ezen, hogy beírt egy egyest.
És hát lássuk be, jogosan egyébként. Tehát, hogy...
hát teljesen jogosan, de hát mondjuk már kaphattam volna 12-t abban a szezonban, és akkor már nagyon kevés volt az év végéig, és megint fölállított, már csak tudom én, egy óra volt hátra, tehát eltelt egy bő hónap, vagy másfél, és megint fölállított, és azt mondta, hogy mit csináljak én veled. És hát gondoltam, hogy megint kérdezni fog valamit, hát szét volt már vágva a könyv, gondoltam, majd megint úgyis azt fogja mondani, hogy lapod föl a könyvet, és akkor valamit ott mondok. De elkezdték mondani az osztályból előlülő jó tanuló lányok, hogy tessék meghallgatni, olyan gyönyörűen zongorázik. És akkor ő is úgy érezte, hogy ezzel el lehet tudni ezt a dolgot, és akkor ki kellett mennem a zongorához, és hát játszottam Chopin, de úgy, hogy ha azt meghallották volna a zenei tanszéken, akkor aznap kirúgnak. Tehát itt csöpögött a szirup a zongorából. De hát tudtam, hogy egy délelőtti órán meghatni valaki, miközben kint járnak a trolik, már szép idő van, és valakit meghatni, hogy ne egyesem legyen, hanem kettesem az év végén, hát ahhoz kell valamit teljesíteni, úgyhogy én beleadtam mindent. És akkor megkaptam a kettest.
Hát ez...
De úgy, hogy nagyon elegáns volt a dolog, mert a tanárnő visszavitte a könyvet, az osztálykönyvet visszavitte az igazgatóságra, és csak ott írta be a kettest, úgyhogy
hát,
ezt megúsztam.
Sok zenekedvelő generáció nevében mondhatom, hogy nagyon hálásak vagyunk ezért a kegyelem kettesért. Nézegettem az utóbbi hetekben adott interjúit, és én megmondom őszintén, hogy nekem a bicska kinyílik a zsebemben, de még mindig van olyan, aki azt kommentelte az egyik interjú alá, hogy a Kanye West-től lenyúlt, vagy valamilyen nagyon-nagyon pejoratív szó használattal élt pénz. Most ugye volt ez az elhíresült eset, hogy a Kanye West a New Slaves című számában, hát lényegileg lenyúlt a gyöngyhajú lánynak egy 48 másodperces részletét. Hát gondolta, hogy a világon senki nem fogja ezt hallani, de hát ez nem egészen így történt, és ez a könyvben is szerepel eléggé, hogy is mondjam, ilyen keserédes felhanggal felsorolva, hogy hány helyre használták azóta fel, akár engedély nélkül a gyöngyhajú lánynak ezt a részletét, és ugye ő megnyerte azt a pert, amit a Kanye West ellen indított, és valóban kapott pénzt tőle. Miért kell ezt Magyarországon magyarázni még, hogy annak, aki szerez egy dalt, ez így mondjuk a bevételi forrása, és neki joga van ahhoz a pénzhez, pláne ha megkárosítja ezzel valaki.
Hát nagyon sok tévhit van. Egyrészt van irigység, mert azt hiszik, hogy ez nem munka. Tehát mondjuk én a kommentekkel nem nagyon foglalkoznék, mert hát ez nagyon, nagyon messzire vezetne. Ami ott történt, az volt, hogy nem 48 másodperc volt, hanem 80 valamennyi.
Igen, egészen hosszan, igen.
Igen, a dal egyharmada. És nem lettem volna ám én annyira dühös, csak nagyon-nagyon rossz volt a hangnem, amit megütött a Kanye West.
Ez mondjuk nem meg, tehát hogy na, őtőle is azért hallottunk már érdekes dolgokat. Gondolom, hogy ő nem gondolt, hogy előkerül majd ennek a gazdája.
Azt gondolom, hogy de. Csak az egésszel elkéstek, de nagyon. Uh-huh. Utána pedig igyekeztek úgy csinálni, mint hogyha ha én nem lennék. Tehát nem nagyon válaszoltak. Ha válaszoltak, akkor ilyen kitérő válaszokat adtak. Nagyon, nagyon rossz ízű volt ez az egész tárgyalósdi. Uh-huh. És akkor nem lehetett más csinálni. Először is föl kellett vegyünk egy New York-i ügyvédet, ami azért már nem egy olyan egyszerű dolog, és közben pedig ugye ment, dörömbölt mindenhol a listákon, és ez volt a Kanye West turné főszáma.
Hát igen.
Tehát mindenhol a New Slaves.
Ez egy videóklipes dal.
És hát egyes, minden koncerten ez volt az utolsó szám, és mindenki, és ott a Gyöngycsajlány énekelt, és annyira külön megszólalt a Gyöngycsajlány zenéje, hogy például van a neten egy olyan, hogy Los Angeles-i fiatal szimfonikusok, uh-huh. és eljátszák a koncerten egy ilyen érdekes szimfonikus zenekari átiratát a New Slave-nek, tehát a West dalnak, aminél az adott helyen két perc körül belevágnak a Gyöngycsai lányba, és fölüvölt a közönség a témát, amikor meghallják a témát, és fölüvöltenek a nézőtéren az emberek. Ezt én sem tudtam, hogy ez van, hanem elküldte nekem valaki a linket, hogy nézzem meg azt a YouTube-on. Tehát magyarul elkezdett ez a dal élni, és hát az elég sokat hozzátett ahhoz a bizonyos New Slave dologhoz. És valójában annyi történt, hogy én nem a pert nyertem meg, hanem tényleg beperelte az ügyvédünk őket, uh-huh. és a bíró azt a választ adta, ami egyébként, mint kiderült az amerikai jogban, eléggé sűrűn történik, hogy állapodjanak meg.
Aha, tehát kötelezte a megállapodásra a két felet.
És igen, és ez egy olyan megállapodás, hogy ez nem a bíróságontól függetlenül történik, hanem a bíróság egy emberrel ezt rögzíti. Uh-huh. Hát ez egy 9 óra 20 perces dolog volt, ahol nekem nagyon-nagyon nehéz dolgom volt, ez New Yorkban volt, és 9 óra 20 percen át tartott, azzal, hogyha nem tudunk megállapodni, akkor a videóból, amit végigvettek, majd a bíró hoz egy döntést. De ő nem, nincs neki ideje ilyen magán ügyekkel foglalkozni, mint hogy két dal, vagy pláne csak egy dal. És végül is a két ügyvéd megegyezett. 9 óra 20 perc múltán. Tehát ez egy nagyon kemény dolog volt, viszont ennél többet erről nem szabad mondanom, mert van egy úgynevezett titoktartási passzus a szerződésben, ennyit mondhatok el. És hát szóval ez volt az. És ami pedig a jogdíjat illeti, az emberek nagy részének, ugye, van annál fontosabb dolga is, mint hogy tájékozódjon abban, hogy mit hívunk jogdíjnak, és én erre kitaláltam egy mondatot, hogy ezt megpróbáljam érthetővé tenni. Én azt gondolom, hogy úgy talán közel állunk a tisztességes megfogalmazáshoz, hogy a szerzői jogdíj annak a haszonnak egy töredéke, amit a szerző műve is kitermel. Tehát ugye, amikor azt mondom, hogy a padlás, akkor nem csak zenéje van, hanem az annak dalszövegei vannak, annak a darabnak szövege van. Tehát ezeket emberek írják neki, tehát nem csak a zenészeknek jár a jogdíj, hanem az íróknak, de jár bizonyos értelemben jogdíj jár a reprodukált festményekért, és az emberek erről nem tájékozottak, mert kisebb dolguk nagyobb annál. Hm. És azért gondoltam, hogy én erről írok valamennyit, mert nagyon sokszor ilyen bosszantó dolgok jönnek, hogy valakik azt hiszik, hogy ez valami keddi. Dől hozzájuk a pénzt, miközben milyen jól élnek, mert semmit nem csinálnak.
Mert a kizenész az amúgy is jól él, különösen most koronavírus idején.
Hát persze.
Nem, de egyébként ez azért érdekes, mert ez rendszeresen előkerül a Popfilterben is, és amikor még a rádióban ment a Popfilter, akkor is egész adásokat töltöttünk azzal, hogy arról beszéltünk, hogy mit jelent a szerzői jogdíj, előadói jogdíj, mi a különbség ezek között, de hát nyilván még így is azért nagyon sokan kevés, tehát meg nem is várható el nyilván mindenkitől, hogy ezekkel tisztában legyen, de például érdekes, hogy a Nárai Erika is elmondta a Popfilterben, hogy a szinkron színészekről ugyanezt gondolják, hogy ők dúskálnak a jogdíjakban, mert hogy mi azt gondolják, hogy ahányszor mondjuk a dallaszt ismétlik, akkor mindenki abból részesül szinkron színészként, hát ez sincs így, úgyhogy a jogdíj az nem, az valóban nem kegydíj, hanem az jár a művésznek.
Tehát a jogdíj önmagában nem létezik. A jogdíj az egy bizonyos fajta, ez a legegyszerűbb szó, nyilván szakmailag ez nem pont jó, hogy haszon, egy bizonyos fajta haszonnak, amit kitermel egy film, amiben benne van a dalod, egy színházi mű, egy lemez, egy bármi, amit ez megtermel, annak egyébként nem titok, ugye 4% és 8% közé esik. Tehát mondjuk, ha valaki lemezt csinál, akkor 4% és 8% közé tehető a jogdíj, ami azt jelenti, hogy mondjuk 12 dalnál, ha mondjuk valaki tényleg megkapnák a 8%-ot, kizárt, mert minél erősebb egy cég, annál kevesebb jogdíjat fizet, de mondjuk megkapja a 8%-ot, azt elosztják, mondjuk 10 dal van 10 felé, a 10 dal viszont két szerzője van, mert van zeneszerzője és szövegíró, azt is két felé, tehát az ugye mindenki kap, na most itt baj lesz, az egy tizednek a felé.
Igen.
Az egy huszad. Tehát minden dalért egy zeneszerző kap egy a 8% vagy inkább a 6 meg az 5 meg az 1/20-át. És 1/20% az meg egy, na, azt nem tudom, tehát mondjuk 5%, mert én most nem fogom tudni kiszámolni a 1/20-át.
Hát ne, maradjunk annyiban, hogy nem sok.
Átmegyünk kabaréba.
Nem sok. Viszont az érdekelne, ugye itt van a Wiz Khalifának is egy olyan száma, ahol már ennél egy kicsit szofisztikáltabb módon, de felhasználja a Gyöngyhajú lánynak a kezdetén hallható akkordmenetet, ilyen orgonamotívumot egész pontosan.
Egy.
És ugye azt tudjuk, meg erről is beszéltünk már sokszor a Popfilterben, hogy a hangmintázás mint olyan, amióta létezik, ez nyilván a hip-hop zenének az előtérbe kerülésével, ez tulajdonképpen már egy külön iparág az is, hogy ki milyen hangmintákat tud felhajtani, és kinek milyen hangminta kerülhet bele a dalába. Nem olyan rég írtam erről, hogy például Mariah Carey-nek ellopták az egyik hangmintáját, és azzal futtatták be Jennifer Lopez-t, hogy ez egy örök, nyilván nem csak jogi, hanem ilyen presztízs kérdés is, hogy ki tud különlegesebb dolgokat felkutatni. Hogy ön zenészként mit gondol arról, hogy az ön zenéjének részletét még felismerhető módon, de nem hosszan valaki felhasználja, és valami újat hoz létre belőle?
Hát én azt gondolom, hogy sok más zeneszerzővel együtt, és elképzelhetően sok más zeneszerző ellenében. Én azt mondom, hogy ez nincs teljesen rendjén. És ezt azért mondom, mert azért ez a zeneipar függetlenül attól, hogy éppen ki a művész, de maga az ipar, a zeneipar, az semmi másra nem törekszik, mint profitra. Tehát én azt gondolom, hogyha az én áruházamban én árulom a Adrien fülhallgatóját, mert le tudtam nyúlni valahol, akkor az nem egy becsületes áruház, nem?
Igen, abszolút.
Tehát ha én azt megvettem, és azt mondja Adrien, de hát ez csak 150 forint, hát most. Akkor azt mondom, hogy jó, akkor 150 forint, de én azt inkább kifizetném, mielőtt itt az én használt cikkereskedő áruházom van, én ezt árulni fogom, mert ezek használt cikkek, ugye nyilvánvalóan, tehát megjelentek valahol, és akkor olyan a Wiz Khalifa meghallotta a Gyöngyhajú lányt, ugye csinált belőle, ne, a Wiz Khalifa méreteihez képest, vagy az ő jegyzett számaihoz képest nem túl nagyot, egy 3 millió hallgatottságú. De hát, amiben benne van az én orgonamotívumom, amit ő nem, ő azt nem vette meg, hanem elvette. Most ezzel lehet vitatkozni, meg lehet ebben. Én ugye nagyon, volt ezelőtt egy olyan 3-4 évvel egy ilyen mozgalom az európai, hát nem tudom, parlamentben, vagy hol, valamiféle ilyen nagyon-nagyon álszent dolog volt, hogy a kultúra mindenkié, ezért a kultúráért ne kelljen fizetni. Legalábbis ugye a könyvért fizessünk meg a lemezért, de a szerzőknek ne. És ez ebből indult, ezekből a mintavételekből, hogy bármiből lehessen bármit csinálni, és ennek volt egy csomó ilyen nagyon-nagyon demagóg és nagyon-nagyon olcsó közvetítése így a világ felé. Aztán úgy lassan ez úgy elaludt, mert akkor rá kellett jönnie, hogy az, aki ezt nagyon forszírozza, az is járhat így.
Hát igen.
Erről írt két oldalas cikket az Élet és Irodalomban, hát akkor azt mondom, hogy jó, akkor te ne kapjál a cikkedért egy fillért se, de ha a cikked megjelenik egy könyvben, akkor se, de hogyha a könyvben csak a te cikkeid vannak, és 400 oldal, akkor se, és menj be a közértbe, és mondd meg, hogy te könyveket szoktál írni, te most vásárolni fogsz 16 ezer forintért, és nem fizet.
De adsz négy könyvet, az szép. Hát igen, ez egy, nem tudom, ez nagyon érdekes, és egyébként van is olyan, tehát sok olyan nagyon híres zenészt, zeneszerzőt ismerünk a könnyűzenéből is, aki kifejezetten kampányol az ellen. Tehát például ugye ismert az a történet is, hogy a Madonna szerette volna az Abba az egyik hangmintája pontosabban, ott is ugye a fő dallamot felhasználni, és nagyon elzárkózott az Abba tőle, és állítólag úgy sikerült a Madonnának kicsikarnia mégis az engedélyt, hogy hát illegálisan lényegében elkészítette ezt a számot, és aztán bekopogtatott az Abba a dalszerző párosához, és akkor megmutatta nekik, hogy ezt szeretném csinálni, és akkor ilyen különleges engedéllyel végül neki ezt megengedték, hát nyilván ezt mondjuk Kovács Jocó Magyarországról nem tehetné meg, de hát van, aki elzárkózik ezelől. Hogyha
de valójában ez egy korrekt eljárás. Tehát engedélyt kért, és csak egymás közötti egy munkakópiát vitt el ezek szerint az Abbához, ugye, amit ő nem publikált sehol, elvitte, és azt mondta, hogy de hát hallgassátok meg, hogy mit műveltem, és ők azt mondták, hogy jó, ez nekünk belefér, vagy ez nekünk tetszik, vagy mi ennek örülünk. Uh-huh. De mondhatták volna azt is, hogy nem. Tehát ez egy tökéletesen korrekt eljárás volt.
Hogyha előre megkérdezi önt a Kanye West, vagy a Wiz Khalifa, vagy bárki, akkor egyáltalán elkezd erről tárgyalni, hogy mondjuk egy ennyire, számunkra ennyire emblematikus dalt felhasználjanak valami teljesen másra?
Hát igen, mindenképpen, mert azt gondolom, hogy ez akkor egy példa is lehetett volna, mondjuk pont a Gyöngyhajú lánnyal kapcsolatban, ugye azóta bekerült a Mid-90s című filmre, ami Oscarra volt javasolva, vagy hogy mondják, nominálva,
igen,
tehát felterjesztve. És körülbelül 10 másik filmről jöttek levelek hozzám, hogy vagy akarják beletenni, vagy beletették, és utólag kérnek engedélyt, vagy csak úgy elküldték. Tehát például a világbajnok snowboardos gyerek portréfilmjében, most bocsánat, de nem tudom a nevét, egy fiatal kanadai vagy izlandi srác, annak ott van a Gyöngyhajú lányra megy az egész film, aztán...
Jake Blowelt közben megnéztem, mert pont ott volt előttem nyitva a könyv.
Igen, lehetséges.
Igen.
Tehát, hogy persze, sokkal jobb, nem csak annak, aki szeretne valamit, valahogy valószínűleg jobb érzés is, hogy azt mondja, hogy figyelj, add már ide, mint az, hogy elveszem, de ha már elvettem, és de most már kezd kellemetlen lenni, akkor tárgyaljunk.
Hát igen. Van-e olyan dal, nem amit ellopna, hanem amit mondjuk irigyel mástól, hogy milyen jó lett volna, hogyha ezt a dalt ön szerzi?
Hát biztos. Hát biztos. Hát én nagyon-nagyon sok zenét imádok. Ugye nagyon-nagyon régen hallgatom ezt a műfajt. Hát lassan mondjuk 60 éve. És hát persze, hát szerintem az egy hülye, aki nem azt mondja, hogy milyen kár, hogy nem én írtam a Beatles dalait.
Hát nem csak anyagilag lenne kifizetődő.
Hogy nem engem kértek föl, hanem arra, hogy nem én írtam ilyen dalokat. De hát ilyet tudnék mondani 500-at.
Na mondjon valami kevésbé, hogy is mondjam, egyértelműt, mint a Beatles.
Nem, most nem ütettem be, de tényleg, az én válaszom, hogy igen, és hogy nagyon sok. Tehát hát én imádok, rengeteg dalt imádok. Velem az az egyik gond a sok közül, hogy én nem tanulom meg még a saját dalaim címét se, tehát ott is nagy bajba lennék, hogyha valamit kérdezett volna, és ott egy dal címmel kell válaszolni. Úgyhogy nem tudom ezeket így elmondani. Abszolút szeretek és tisztelek rengeteg zeneszerzőt.
Milyen a viszonya hangszereivel? Mert itt most ugyan nem látják a hallgatók, de én látok egy stúdió belsőt, ahol különböző lemezek és mindenféle egyéb vasak vannak, amiket ugye keveréshez, masterhez és egyéb dolgokhoz használnak, legalábbis sejtem, így amennyit látok uh-huh. belőlük, de hogy milyen a viszonya? Tehát van-e mondjuk olyan hangszere, amitől nem válna meg, van-e olyan, ami már igazából nem használja, de valami miatt mégiscsak érzelmi értéke van, és nem válna meg soha tőle? Tehát erről meséljen egy kicsit.
Én alig-alig váltam meg hangszertől így az évtizedek alatt, úgyhogy nekem megvan a Rode zongorám, ami még Fender Rode, tehát az első szériából való. Megvan az első Hammond orgonám, amit...
Ez az a Rode, ami uzsora kölcsönből vásároltál?
Hát akkoriban mindent uzsora kölcsönből vettünk, de az a Hammond orgonám.
Ez a Hammond volt, így van, igen.
Amit uzsora kölcsönből vettem, mert a Rode-ot egy állami ilyen kereskedelmi cégtől vettem, nem tudom már a nevüket, akiké volt a Rákóczi úti hangszerbolt, talán Konzumex, és ott részletet tudtam elérni. Tehát az a hangszer itt volt a nemzetközi vásáron, hogy a BNV-n, és ahhoz a bolthoz került. És akkor én a Rode pianóra tudtam részletet szerezni, úgyhogy arra nem kellett fölvegyek uzsora kölcsönt, a Hammond orgonát a Takcsitól vettem, és azért az egy nagyon komoly áru dolog volt, azzal együtt, hogy tökbecsületes árat kért a Takcsi, akivel még nem is ismertük egymást. Akkor.
Tehát ennek kapcsán ismerkedtek meg.
Lett belőle egy barátság, meg egy zenei barátság is, és hát akkor úgy jöttem el tőle, hogy egyikünk sem, hát mind a ketten tudtuk, hogy a másik micsoda, tehát én tudtam, hogy ő nyugaton játszik és jazz, ő meg tudta, hogy én itthon játszom és az Omegában. De azt már olyan nagyon nem tudta, hogy ki lehet az Omega, mert évente két hétre jött haza.
Hát igen.
És az is megvan, megvan a 70-es években szintén legalább egy autó áráért vett Yamaha CP70-es, az az első húros elektromos zongora, aminek hát úgymond páncéltőkéje is van. Aha. Megvan a Hohner klavinetem, szintén az első szériából, 70-ből vagy 71-ből, most már nem emlékszem. És tehát én nem nagyon. Egy-két szintetizátort elcseréltem, főleg ugyanolyanra újabbból, de hát még rendesen használok analóg szintiket. Tehát ez azt jelenti, mondom a hallgatóknak, hogy nagyon sok éves szintiket, tehát nem digitális holmit, hanem még analóg, szintén olyan, mint a bakelit lemez.
És ezeknek egyébként most már megy föl az értéke, ugye? Jól sejtem, hogy ezek...
Nem tudom. Igazság szerint szerintem a hangszerek értékénél a gitárok azok, amik nagyon-nagyon szépen tartják az értéküket, persze most a jó gitárokra gondolok, de én azt látom, hogy az igazi gyűjtők azok nagyon nekiszaladnak annak a kvázi második vonalbeli gitároknak, amik nem olyan nagy nevek, de azokból félelmetesen jó hangszerek készültek. Tehát rengeteg olyan van, amelyik nem Gibson és nem Fender, és közben mégis fantasztikusak, és vannak, akik ezekből gyűjtik a különlegességeket, és jól járnak vele ők is. A billentyűs hangszerek szerintem nem olyan nagyon tartják az árukat, de nem vagyok ebben nagyon kigyúrva.
Hát lehet, hogy egy nagyobb vagyok fölöttül, csak nem tud róla.
Majd utána nézzek.
Nemrég járt nálam a Lovasi András, és teljesen indirekt módon, de oda kanyarodtunk, hogy ő azt mondta, hogy szerinte a 60-as, 70-es évek magyar slágereinek, itt ezt csak úgy a kontextusba helyezés kedvéért mondom, hogy itt konkrétan Illés, Omega, LGT, tehát hogy önökről beszélt. Szerinte ezek a magyar slágerek szöveg tekintetében sokkal jobb minőségűek, mint a kor angol száz slágerei, és azt mondta, ezt idézem, hogy ma már olyan minőségű dal, mint egy LGT vagy egy Illés szám nem lehetne sláger. Ön egyetért ezzel, hogy tényleg nem lehetne már ma sláger, nem tudom, egy petróleum lámpa, gyöngyhajulány, akármi, ami most hirtelen eszembe jut?
Hát nem tudom.
Ő ezt, tudom, ő ezt ő arra gondolt, hogy szerinte ezek a dalok annyira magas minőséget képviselnek, hogy azt az elvárást, amit mondjuk a rádiós szerkesztők ma egy sláger irántán vagy felé támasztanak, vagy mondjuk amit a közönség igényel a YouTube-on, egyszerűen túl jó lenne nekik.
Én valószínűleg bizonyos dalokra gondolt. Én nem hiszek abban, hogy ez így, hogy úgy mondjam, en general ez így működik, tehát, hogy akkor baromi, azt szerintem akkor is voltak nagyon gyenge szövegek, meg jó közepes szövegek, és voltak nagyon jók. És ez mindig is így lesz. De valójában engem nagyon meglep, amit mond a Lovi, mert én nagyon nem hiszek abban, hogy egy-egy korszak többet ér egy másik korszaknál, hanem lehet, hogy a Lovi most úgy megtelt valamivel, és nem akar már annyira figyelni az új dolgokra. Én nem is tudom. Azt gondolom, hogy azért nehezebb most, mert régen sokkal kevesebb fórumon, sokkal kevesebb dal szerepel. Tehát nagyon fönnakadtak azok, amiknek a szövege az, például a petróleumlámpa szövege, az nem valamiféle forradalmian különös, sőt. De hogyha azt mondom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan rádióadó volt, vagyis nem volt, vagyis egy volt, és annak vasárnap 2 órán át, igaz, hogy akkor még külföldi dalok között is, de ment valamennyi magyar zene. Most egy olyan zenei dömpingben élünk, hogyha nem akarunk, akkor is zenét hallunk, tehát én konkrétan rosszul vagyok, és én nem megyek be áruházakba, sok minden más miatt, de azért sem, mert nem vagyok hajlandó azt a zenét hallgatni, amit ők akarnak. De ha belegondolunk, hogy hány rádióadó működik a világon, hányféle podcast adó működik a világon, akkor ezeket meg kell tölteni zenével. Tehát egyre több zene van, egyre könnyebb a zenét létrehozni, mert már senkinek nem kell kivárnia a sorát, hogy a stúdióban legyen szabadidő, és ő már 3 hete készen van azzal a dallal, és nem tud bemenni egy napra, és akkor lehet, hogy 6 hónap kellett nekünk annak idején, hogy bejussunk a stúdióba, mert egy stúdió volt Budapesten. Igen. Aztán lett még egy a rádió, aztán lett még egy a Fingárban, és aztán azok meg tele voltak munkával. Tehát kevés dal került a nyilvánosság elé. Ma millió számra van fönn zene a YouTube-on, tehát nyilvánvaló, hogy türelem kell ahhoz, hogy meg szerencse kell ahhoz, hogy mindig jóra bukkanj. Tehát ehhez szerintem kell egyfajta ilyen zenekeresési technika is. És lehet, hogy a Lovi belefáradt ebbe, és azt mondja, hogy neki elege van.
Lehet, hogy most a pályázata miatt végighallgatott sok mindent. Egyébként ő azt mondta, hogy nagyon, nagyon sok izgalmas dolog van ma is, de nem biztos, hogy ezek válnak, sőt, az biztos, hogy nem ezek válnak mainstream-mé. Tehát lehet, hogy ő inkább így értette, hogy ami igazán nagyon népszerű, az valahogy más, mint ami mondjuk a 60-as, 70-es években lett népszerű.
Hát én a könyvben is megírom, nekem az a véleményem, hogy az rendben van, hogy valakik írnak egy nagyon jó dalt. Az rendben van, hogy valaki azt fantasztikusan elénekli. De hogyha nincs a megfelelő marketingje, ha nem tud a médiában elhelyezkedni, ha nem tudják a médiára ráerőltetni azt a dalt, ha nincs valaki a médiában, aki valamiért szereti azt a dalt, hogyha nem tud bekerülni az emberek elé, akkor az a dal az halálra van ítélve. Tehát Én szerintem máshol van itt a kulcs, vagy máshol, én máshol keresném a kulcsot, mint a Lovi. Én azt mondom, hogy az a kérdés, hogy ugyan az egész világ előtt nyitva áll a YouTube, csak nem tudjuk, hogy mit kell keresni. Mert nem tudunk arról, hogy az megszületett és létrejött. Tehát soha nem fogjuk meghallgatni a világ 10 legzseniálisabb dalából 5-öt, mert azt sem tudjuk, hogy hívják, aki énekli, és nem tudjuk, hogy hol keressük. Tehát így eltűnnek dolgok. Ahol van marketing, ahol van pénz, ahol van média, ott meg a középszar is borzasztó jól tud aratni, mert addig, ugye van egy ilyen régi zenészmondás, hogy addig jársz, amíg sláger lesz. ennél precízebben nincs elmondva a zene helyzete a világban, mint hogy slágerré lehet valamit sugározni. Amit agyon játszanak, azt az emberek elkezdik énekelni, azért a zenehallgató közönség 90%-a nem zenészként hallgat zenét, hanem azt mondja, hogy én emellett jól tudom csinálni a munkámat. Ilyen háttérzenének ez tök jó. Aztán úgy valami feltűnik benne, 12-szer hallja azon a héten, és elkezdi dudolni. És elkezd, a végén már elkezd tetszeni neki. És az emberek úgy élnek, hogy meghallanak valamit, és elkezdik dudolni magukban, és nem tudnak szabadulni tőle. És én azt gondolom, hogy ez nem egy zenész betegség. Tehát valaki elmegy otthonról, még az utolsó dalt hallotta a rádióból, és az ott marad, ahogy gyalogol a villamos felé, és ott marad a fejében. Hát ez ennek a pszichózis, hogy ezt kell tenniük a marketing embereknek, hogy addig játszatni, amíg nagyon sokan mennek úgy el otthonról, hogy az benn maradt a fülükben az a dallam. És kész. Tehát itt nincs, itt már rég nem arról szól a történet, hogy egy szerkesztőnek milyen az ízlése, hogy egy zenész mennyire fantasztikus, hogy egy szövegíró milyen csodálatos, hanem itt arról szólt szerintem az egész, hogy milyen tőke áll mögött. Tehát nézzük meg, ez ugyanolyan, mint a futball. Az a csapat, aki meg tudja venni 100 meg 200 millió fontért a legjobb játékosokat, azért az meglehetősen jobb eséllyel áll ki, mint az a csapat, akinek ennyi pénze az összes játékosára sincs, meg még az öltöző, meg még a nem tudom mi. Tehát itt nincs mese, ami mögött nagy marketing van, annak van egyáltalán esélye. Az összes többi dolog az ilyen gerilla marketing és egyéb ügyekből kifolyólag 10 millióból egy. Uh-huh.
Hát igen, most, hogy van internet, de mondjuk ezzel tulajdonképpen le is írtuk az LGT-nek, vagy bármely 60-as, 70-es évekbeli magyar zenekarnak, akinek lett volna bármiféle esélye külföldön, tehát hogy nem lehetett effektíve, hiszen nem volt ez a gépezet mögöttük, ami egyébként meg bármely angol száz, vagy akár német zenekar esetében megvolt. Ez erről is ugye ír a könyvben, meg sok helyen kérdezték. Én nem akarok most újra abba belemenni, hogy nem szeretném, hogyha ez ilyen búsongássá változna, de azért kíváncsi vagyok, hogy így visszatekintve nyilván összegzett egy csomó mindent, ahogy ezt a könyvet, illetve ez csak az első kötet, mert jön majd a második kötet is. Sok mindent összegzett, összeszedett szerződéseket, jegyeket, plakátok, nagyon sok emlék van benne, hogy gondolkodott-e azon, hogy vagy egyáltalán milyen érzésekkel töltött el, amikor így arról írt, hogy mi hiányzott ahhoz, hogy külföldön érvényesülni lehessen.
Hát nem tudtam magam egy bizonyos érzésbe ringatni, mert ez az érzés, ez bennünk van mondjuk 1970 körül, vagy körülbelül azóta. Én azt gondolom, hogy azokban az években, látva most, hogy például nagyon sokat olvastam azokból a régi dolgokból, amik akkor megjelentek ugyan, de például nem olvastam. Tehát, hogy őszinte legyek, én nem voltam ifjúsági magazin olvasó, de a Magyar Ifjúságot se olvastam, mint ahogy a Népszabadságot se. Tehát nem olvastam én semmit, mert nem érdekelt az egész úgy, ahogy van. Ami egyfelől azért hiba volt, mert egy csomó olyan dolog, ami velünk kapcsolatban jelent meg, az most 40 év után került a kezembe. Például láttam azt, hogy az első Omega turnéról milyen jó kritikák jelentek meg Angliában, mert azt az akkori esti hírlapból valaki összegyűjtötte, és megjelentette magyarul. És utána ugyanez LGT-vel kapcsolatban. Tehát azt lehetett látni, hogy ez egy borzasztó egyszerű képlet. Először, miután nincs mese, már mondtam az előbb is, hogy ez zeneszerzés, dalszövegírás, tehetséges éneklés, tehetséges gitározás, és mindenen túl ez egy üzleti, ez egy iparág, ahol a zeneipar nagyjai, azok a nagy profitok, azért nagyok, mert nagy profitokat csináltak. Persze a George Martin nem azért nagy, mert nagy profitokat csinált, hanem ő volt a világ valószínűleg legforradalmibb producere az 1960-as években, de utána ebből ő is hatalmas pénzeket csinált. Tehát magyarul egy mérce van. Nem tudom, fejre állhatunk itt a zongoránkkal, egy mérce van a pénz. És akkor viszont meg tudomásul kell venni, hogy akkor viszont befektetni is kell. Tehát amikor egy fiatal bandát nagyon tehetségesnek találnak, akkor ott bizony befektetés áll mögöttük. Tehát akkor pénzek, elkezdenek pénzek bejönni oda, beáramlani, és azokat a pénzeket többnyire el is költik. Uh-huh. És utána visszajön. Ugyanolyan, mint hogyha valaki vesz gyógyszergyári részvényt, vagy én nem tudom micsodát. Megveszi, és utána, ha jól működik minden, akkor keres egy csomó pénzt. Tehát ez egy tök gazdasági válasz az, ami erről szól. Tehát, hogy hiába volt zeneileg esélyünk, hiába kaptunk jó kritikákat az LGT amerikai turnéján, hiába játszottak minket a legnagyobb fesztiválon, és elfogadtak minket oda, valójában tök esélytelenül csináltuk végig a 3,5 hónapot, mert soha nem volt egy olyan telefon, ami arról szólt volna, hogy gyerekek, most azt üzeni Pestről a párt és a kormány, hogy küld 500 000 dollárt, hogy nektek ez jól menjen. És még nem voltak magánbefektetők, akiket meg lehetett volna győzni arról, hogy majd kapsz a jogdíjainkból, meg a royaltyinkból, meg az én nem tudom miből, és te mostan fektessél ide be 10 millió forintot.
Hát igen. Ha most ön befektető lenne, ha már ilyen gyógyszergyári részvényekről beszélünk, ki az a, vagy melyik az a magyar zenekar, amelyikbe befektetne?
Erre szívesen válaszolnék, de nem ebben a formában, mert azt gondolom, hogy én nem az a Pali vagyok, aki fejben tartja a dolgokat, akkor én kérnék gondolkodási időt, meg gyorsan átnézném, hogy miket szoktam hallgatni, és akkor válaszolnék őszintén. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy van, most lehet, hogy 5, de lehet, hogy 10 olyan banda, akik vagy előadó, vagy még ennél is több, akikbe én, ha nem is pénzt, mert azért nem ilyen egyszerűen megy, mint ahogy ezt én próbáltam úgymond vázlatosan elmondani. De munkát, energiát, és ha bankár, vagy valami ilyesmi lennék, akkor pénzt is fektetnék. Vagy hogyha mondjuk lemezcég lennék, akkor pénzt is fektetnék. Abszolút van.
Azon gondolkodtam, a Szabó T. Annával beszélgettünk nyelvről, ritmikáról, tehát olyan dolgokról, amik eredendően az anyanyelvünkkel megvannak bennünk, és hogy ön szerint másfajta dalokat írt volna el, ha nem a magyar az anyanyelve. Tehát én nem a témára gondolok, mert nyilván az egy speciális közeg volt a kommunizmusban zenélni, de nyelvi, ritmikai, akár zenei, hangnemi, bármilyen szinten más dalokat írt volna, ha mondjuk, nem tudom, angol anyanyelvűnek születik?
Hát azt gondolom, hogy nem tudhatom biztosan a választ, de azt gondolom, hogy is. Uh-huh. Mert azok a dalok, amik úgy születtek, hogy én tudtam az első sort, vagy tudtam az első 4 sort, vagy mondjuk én írtam a szöveget, azoknál nem tudnám elképzelni másképp, mint azzal a szöveggel. Tehát az biztos, hogy a szövegre írtam a zenét, miközben én magam nem tudom, hogy melyik született előbb, mert egyik sem, mert ugye egyszerre lett egy. Tehát tudom én, ha neked írom a dalt, ami mondjuk egy ilyen jól követhető dolog, az valójában kiszaladt így egyszerűen az első néhány sor, és onnantól kezdve nem hiszem, hogy én azt tudtam volna elképzelni, hogy arra legyen angol szöveg egyáltalán. Uh-huh. A másik az, hogy ha én egy angol közegben élnék, akkor nyilvánvaló, hogy, ha nem is gondolkodnék a szövegeken, vagy, mert ugye ezt most nehéz elképzelni, tehát, hogy mondjuk 30 évesen elmegyek Amerikába, vagy kimaradok, amikor kint kellett volna maradnom, egyesek szerint 24 vagy 26 évesen, és akkor, ha ott elkezdek dalokat írni, egy idő után biztos átvettem volna azoknak az amerikai zenéknek a szöveg, hogy mondjam, a belső ritmikájuknak a filozófiáját, meg a technikáját, hogy azok hogyan dolgoznak. Érdekes volt, amikor lefordították az LGT szövegeket, és csináltuk kint a lemezeket, akkor mindig az volt az érzésem, hogy nem tudják lefordítani. Nem sikerül. Persze, hogy van olyan téma, amit nem értenek kint, vagy nem fontos, vagy pont a nyelv, annyira a nyelv a fontos benne, hogy azt nem érteni az áthallásokat, nem érteni a sorok közé gondolt dolgokat, nem érteni a dolog, mondjuk nem a humorát, de az iróniáját.
Igen.
És azt lehet mondani, hogy mindig az volt az érzésem, hogy 10 dalból 2, hogyha jó fordításon van. Például a zenevonat. A zenevonat az szerintem egy baromi jó szöveg, ami általában vonatkozik a Dusán szövegekre úgy, ahogy vannak. És a zenevonatot úgy fordította le a Pete Wingfield, aki a producere volt a 83-as angliai LGT lemeznek, hogy azt gondolom, hogy egyszerűen a példamutató, tökéletes swing zenét fordított. Azt egyszer itt megcsináltuk a Cotton Club Singers-tel, sokkal jobban, mint ahogy az LGT ilyet énekel, meg ugye a lány hangok, és hát az félelmetes. És a világon semmiről nem szól. Tehát az angol úgynevezett tánzenében a lovi biztos, hogy sokkal hamarabb elkeseredett volna, hogy már nem olyanok a dalszövegek, mert ott már 60-ban sem voltak.
Igen, hát ugye ő is ezt... Így van.
Voltak a nagy gondolkodók, ugye, amikor a Beatles, vagy a Stones, vagy az annak a korszaknak az a csodavilág, ami abban a korszakban létezett, beleértve a kevésbé ismert Spooky Tools, az If, az akkor még éppen csak létező Jethro Tull, a Traffic, tehát ezek zseniális szövegeket is írtak, de magában, abban, hogy egy zenére szakmailag jó a szöveg, az mindig fontosabb volt. Tehát és az angol nyelvvel sokkal könnyebb gurítani. Mert az angolban nincsenek hangsúlyszabályok. Igen. Tehát mondhatod azt, hogy end, és mondhatod azt, hogy end. Bármit mondhatsz, bármilyen hosszú lehet egy magánhangzó, ebből soha nincs gond. És ezért sokkal könnyebb angolul írni. Nekik sokkal könnyebb a dolguk. Ha valaki gondolkodik is írás közben, az más. Akkor az úgy érdekes lehet. És most nem a Dylan hozom föl példának, mert hát ő belőle egy van.
Azon gondolkozom, már itt szóba került a padlás, hogy változott-e a dalszerzési metódus, amikor elkezdett színpadra írni. Tehát amikor már benne volt a fejében az, hogy ennek most valamilyen dramaturgiai szerepe lesz egy adott művön belül ennek a dalnak, máshogy kezdette hozzá, vagy máshogy dolgozott-e?
Hát az biztos, hogy nem tudatosan. De aztán, amikor már a próbákon együtt játszottunk a színészekkel, akkor nagyon könnyű volt eldönteni, hogy egy dalon mondjuk változtatni akarok, mert azt érzem, hogy az adott szituáción belül a színpadon még jó lenne, hogy egy picit megváltoztassam a szerkezetet, hogy oda még jó lenne 4 taktus zenei átvezetés, mert így túlságosan hamar kezd a színész egy újabb gondolatba, miközben a jelenet meg ennél valamivel lassabb. Tehát ilyen úgynevezett technikai megoldások, ezek jönnek munka közben. Tehát ha elképzeljük magunk elé a szituációt, és természetesen én, amikor a képzelt riporton elkezdtünk dolgozni, én elképzeltem valamilyen szituációt, amikor amikor azt énekli egy színésznő, hogy nem akarom látni, mert gyűlölöm látni, és akkor az a színpadon ugyan lehet, hogy hasonlít, hiszen a rendező Marton elmondta nekem, hogy mi lesz az a szituáció, amihez ő akarja ezt a dalt. De mégsem olyan, az nem olyan. Mint amikor egy filmforgasztó könyvet elolvasunk, elképzeljük a filmet, és utána nézzük a vágószobában, és hát rohadtul nem olyan, mert hát az a kettő között kell, hogy legyen különbség, különben minek lennének a jó filmrendezők. Úgyhogy abszolút létezik egy olyan fajta gondolkodás, hogy a szituáción belülre, vagy a szituációhoz kell írni dalokat. Ez mondjuk a padlásban sokkal jobban nyomon követhető, vagy sokkal jobban látható. Mert a darab is sokkal sokrétűbb. Most nem a déri szöveget, illetően a képzelt riportnál, mert a déri szöveg az nagyon sokrétű, sőt.
Sőt, de az konkrétabb jóval. Persze.
Az még zűrzavaros is. Hanem az, hogy a padlásban maguk a szituáció sokkal, sokkal jobban megírtak.
Én nagyon sokszor találkozom azzal az előítélettel, hogy a musical az egy nagyon buta műfaj, hogy a musical színészek azok nagyon, tehát hogy van egyfajta lenézés velük szemben. Én ezt előszeretettel kampányolok ellene, mert szerintem egyik műfaj sem kevesebb vagy rosszabb a másiknál. Nyilván vannak rossz meg jó musicalek, de hogy azért aki mondjuk a padlásra vagy a képzelt riportra azt mondja, hogy azok nem elgondolkodtató, okos, vagy nem is tudom, intellektuális munkát adó darabok, az szerintem az valamit nagyon benézett, de érdekel, hogy mit gondol a műfajról, meg erről a lenézésről, ami a musical színészeket, meg a műfajt övezte. Talán most már ez változik egy kicsit.
Hát én nem osztozom ebben az érzésben. Először is én csak úgy tudom a dolgokat megítélni, hogy azt mondani, hogy egy színész, függetlenül attól, hogy éppenséggel milyen diplomája van, vagy mondjuk nincs. Az a színész az jó-e, és hogy jó-e abban a darabban. Jó-e mindig, jó-e sokszor, vagy soha nem jó, de abban a darabban fantasztikus. Szóval ezerféle variáció létezik, ami alapján kell ítélkezni. Úgy azt mondani, hogy úgy generálisan azt mondani, hát hogy lehet azt mondani valamire, ami műfajban ott van mondjuk a Hair. Azt hogy lehet azt mondani, hogy az egy másodrendű műfaj, nem tudom pontosan, hogy fordítsam le, amit Adrián mondott, de hát...
Én ezzel sokszor találkozom.
Hogy lehet azt mondani, hát a 20. század minden zenéjét összeadjuk, akkor a Versailles Story akkor is zseniális. Uh-huh. És lehet úgy számolni, hogy mondjam, mert könnyebben jut el a közönséghez, mert történet is van, meg színészek vannak, meg tánc van, meg én nem tudom, micsoda van. Minden taktus a zseniális. És mint 20. századi zene, nem mint musical, mint a 20. század zeneirodalmának egyik legfénylőbb valamilyen. Csillaga, vagy égköve, vagy hívjuk, ahogy akarjuk. Uh-huh. Tehát ilyen nincs, hogy a musical. Vannak igénytelen előadások, meg vannak rossz darabok, de hát az nem azt jelenti, hogy valaki alsóbbrendű színész azért, mert musicalben játszik, vagy musical mondjuk, hát nincs is ilyen, hanem úgynevezett zenés osztályok vannak, tehát, hogy zenés színpadi, vagy ezt nem is tudom, mi annak a pontos neve, diplomát kap. Majd másra mondjak, a Wunderlich Józsi micsoda színész, és ő végeredményben egy zenés. Zenés osztályban kapott diplomát, amennyire én jól tudom. És akkor olyan darabokban játszik fantasztikusan, amiben soha egy mukkot nem énekel. Tehát ezeket a dolgokat így bekalibrálni, az egyrészt ilyen kicsit szűklátókörűség, másrészt pedig egyfajta sznobéria.
Van kedvenc musicale, ami nem szakmai szempontokból, hanem szubjektív szempontok szerint a kedvence?
Van a West Side Story, uh-huh. És akkor utána akkora szünet van, hogy alig látom, hogy mi következik.
De mitől lesz? Tehát miért pont a West Side Story ennyire?
Hát ezt nehéz megmondani. Hát erről írtam a Majd Leonard című dalt, hogy a jó Isten így döntött. Hát ki tudja ezt megmondani, hogy miért mondta? Ki tudja megmondani azt, hogy én tényleg aztán nagyon nagy Leonard Bernstein hívő vagyok, de valójában az ő úgynevezett komoly zenei művei, amit soha nem választott el a West Side Story-tól, meg maga a West Side Story Suite is egy komoly zenei mű, ahol ugye énekhang nélkül az egész, a darab egész zenéje zenekari, hogy is mondjam, suite formájában van összerakva. Ezek, tehát azt lehet mondani, hogy nekem kiemelkedik a West Side Story a mindenkori Bernstein művekből is, egyszerűen azért, mert fulldoklik a zseniális témákban, és a jobbnál jobb zenei megoldásokban, mert hihetetlenül finom, és fantasztikusan erős, és bődületes energiái vannak, és hát már egyszerűen nincs rá szó, úgyhogy abba kéne hagyni.
Hogyha azt a feladatot kapná kötelező jelleggel, hogy muszáj eldöntenie, nagyon bizarr kérdés, de nagyon kíváncsi vagyok a válaszra. Odaáll ön elé, nem tudom, két félmeztelen férfi, és azt mondja, hogy szeretné valamelyik dalszövegét magára tetováltatni, de úgy, hogy ön a kézírásával írja föl a hátukra, és ön döntse el, hogy melyik legyen az a két dalszöveg, akkor ön melyik kettőt választaná?
Hát szerintem döntsenek ők.
Te megtennéd? Tehát fölírnál hátukra? Nem akarok tippeket adni az őrült rajongóknak.
Jaj, hát azt nem hiszem, hogy ekkora munkát vállalnék, és főleg nem tudom, hogy kell tetoválni.
Ja nem, hát csak felírni tollal, és azt majd ők áttetováltatják.
Aha. Hát nem tudom. Biztos, hogy van annyi körtepálinka, vagy megy pálinka, ami után vállalnám, meg hogy biztos, hogy az is számítana, hogy milyen kedvemben találnak meg egy ilyen kérdése, de azt tudja, hogy nyitva maradna a szám a meglepetéstől.
Hát majd jelezzem vissza, ha valaki a popfilter hatására bejelentkezett, hogy valakit össze kell firkálnia. De érdekelne, hogy...
Inkább azt mondanám, hogy én nem vállalom. Én már nem keresek magamnak se munkát, se problémát.
És hogyha ön magára kellene, hogy tetováltasson egy dalszöveg részletet, sajátot, akkor az melyik dalból lenne?
Ezt tényleg nem tudom.
Vagy már idegenkedik magától a tetoválás műfajától is?
Hát azt gondolom, hogy én arról már lekéstem. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem igazán... Tehát soha nem tudtam elképzelni magamon, mint ahogy azt gondolom, hogy van akiknek ez nagyon jól áll, és akiknek ez nagyon jót mutat, vannak nagyon-nagyon esztétikus és nekem tetsző tetoválások, és van, akinek meg borzalmasan áll. De hát ez mondjuk most lett egy divat így az utolsó 10 évben, nem tudom, hogy ez meddig tart majd, de én nem éreztem soha, hogy ez velem jól működne.
Hát most már csak az maradt, mert lejárt az időnk, hogy megkérdezzem, hogy befejezte-e már ennek a könyvnek a második részét, vagy milyen fázisban tart ez a második kötet?
Hát nagyjából a felénél vagyok. Tehát az első kötet az 520 oldal, és az egy kicsit, hogy is mondjam, ilyen önjáró lett. Tehát én már csak ültem és írtam, de már nem tudtam pontosan azt, hogy mennyi 100 oldal. Tehát se nem tudtam összeszámítani úgy, hogy írtam laptopon, írtam tableten, írtam a telefonomban, és írtam mindenhol, ahol volt egy kis időm, és eszembe jutott valami, akkor azt beírtam arra, ami nálam volt. Uh-huh. És ettől lett egy hatalmas káosz, tehát ez nem csak mint patchwork, vagy mozaikszerű könyv működik, hanem úgy is, mint egyfajta számítástechnikai probléma. Tehát én nem tudtam, hogy mennyi lehet ez az anyag, és amikor mondták, hogy 520 oldal, akkor mondtam, hogy de hát nekem még van 200 körülbelül két, akkor azt mondták, hogy hát akkor az a második kötet lesz, Miki bácsi. Úgyhogy itt most megállt a tudomány, 524 oldalnál hirtelen abba marad.
Hát, hogy is mondjam, egy kicsit irigylem ezt a problémát. Velem nem szokott előfordulni, hogy nem tudok leállni az írással, inkább az ellenkezőjéről szoktak a szerzők is beszámolni, hogy bárcsak még valahonnan lenne 200 ezer leütésünk. Úgyhogy, de nagyon kíváncsian várom, mert nagyon izgalmas
az
volt.
Mennyi a 200 ezer leütés?
Hát nem tudom, most így a hasamra ütöttem, az körülbelül olyan kis méretű, tehát nem ilyen nagy méretű könyvben, azt szerintem olyan 200 oldal lehet körülbelül.
No.
Az egy, mondjuk egy, kis regény. De ez csak így
tehát a... ezer leütés egy kisebb formátumú könyvben egy oldal.
Hát azt mondanám, hogy igen, de lehet, hogy most nagyon ki fognak röhögni, akik ezt hallják és tudnak számolni, úgyhogy ne tegyen akkor... erre nagyobb összegeket. Ja, az én könyvem jó, az 300 ezer leütés és 300 oldal, tehát akkor igen.
Hát akkor tökéletesen igen. Számoltunk.
Jó, hát jó, akkor...
Én nem azt gondolom, én nagyon lassan írok.
Hát csak azért egy ekkora könyv két év alatt megszületett, azért az egy szép teljesítmény, szóval.
Hát ehhez hozzájárult a járvány. Tehát tulajdonképpen a könyv leadás az október, azt hiszem október vége volt. Uh-huh. Amikor én kiengedtem a kezem közül az anyagot, és tulajdonképpen ugye március elején kezdődött a járvány, és onnantól kezdve hát ez volt az egyetlen egy szórakozásom, mert zenéltem mondjuk minden nap egy pár órát, és utána minden nap viszonylag sok órán át írogattam, javítgattam, olvastam hozzá, megnéztem azokat a régi cikkeket, megnéztem az egész LGT archívumot, megnéztem a régi fotókat, és akkor azokról dolgok eszembe jutottak, és akkor azokat leírtam, és tulajdonképpen, ugye, mert nekem nem azt kellett csinálni, hogy egy regényt írok, és akkor úristen, itt most a történet kezd laposodni, vagy itt most komoly dramaturgiai gondjaim vannak, hanem nekem szabad volt olyan sorrendben úgy rakosgatni az én történeteimet, meg a kitalált történeteimet, ahogy nekem jól jött. És így azért könnyebb írni, mint egy megadott témára. Nekem valójában nem volt kötelező témám.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem Presser Gábor, virtuálisan legalábbis, képben és hangban. És akkor azt kívánom, hogy ha megjelent a második kötet, akkor majd személyesen is a stúdióban egy ilyen jó ízűt beszélgethessünk.
Nagyon nagy örömmel, és hát én köszönöm, hogy megkeresett.